Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 201. dicséret első versét énekeljük. Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom. Folytassuk tovább helyünket elfoglalva az éneklést a 641. dicsérettel, Jézus, te vagy nékem, őriző pásztorom.
Thank you.
Így helyünkön maradva csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk Jézus Krisztusban, hálás a szívünk, hogy megszólíthatunk téged, az egyedül igaz örök Istent, a kegyelem és az irgalom forrását. Magasztalunk téged, Urunk, hogy kapcsolatban lehetünk veled, mert Jézus Krisztus gondoskodott erről a kapcsolatról. Köszönjük, hogy lehozta az életet Jézus, mely Istennél volt készített, és mi láttuk, és miénk lehetett. Köszönjük, hogy az a megvigasztalt ember, akié az élet, akié a fiú, aki Jézus Krisztusban van. Áldunk téged, Urunk, hogy nem mi kerestünk téged, hanem te kerestél bennünket, mert ezért jöttél, hogy megkeresd és megmentsd, ami elveszett. Mert mi a vigaszt is máshol kerestük, meg a boldogságot is máshol kerestük, életünk megoldását is, fájdalmainkra, csalódásainkra, kísértéseinkre gyógyírt, nem nálad kerestünk, Urunk. Valóban igaz, hogy máshol kerestem én boldogságom. De köszönjük, hogy te kínáltad nekünk, és adtál fület a hallásra, adtál szívet az értésre, értelmet, akaratot a cselekvésre. Köszönjük a te irgalmadat, Jézus. És kérünk, hogy ma este is erről beszélj nekünk. Mert nekünk is erre van szükségünk, hogy megerősödjön a szívünk, beléd vetett bizalmunk, hitünk, reményünk, hogy megújuljunk. Kérünk téged, hogy jelenléteddel azért áldj és szentelj meg minket, Urunk. Köszönjük a mai napot neked, köszönjük annak minden óráját, percét, örömét vagy bánatát, nehézségeit vagy háláját. Köszönjük, hogy előtted tárhatjuk ki most szívünket. Jöjj, Urunk, és ölej körül minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napi ószövetségi igeszakasz két verséből fogom olvasni, az Ézsaiás könyve 40. fejezetének első és második verséből. Ézsaiás könyve 40. fejezetének első és második verse így hangzik: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvét többek között azért is szeretem, mert ez a fejezet is az élő Isten személyével kezdődik. És ez nekünk előre vetíti a Szentírásnak azt a nagy üzenetét, hogy a Biblia az Istenről szól. Nem az emberről beszél, hanem az élő Isten személyéről, lényéről, szívéről és az emberhez való kapcsolatáról beszél nekünk. Nem arról, hogy milyen az ember, vagy milyen, mivé lett az ember, hanem arról, hogy milyen a mi Istenünk. És ez a két vers is erről szól. És arról beszél nekünk, hogy milyen a mi Istenünk. És ma este úgy áll előttünk a mi Istenünk, mint vigasztaló Isten. Mint vigasztaló Isten. Úgy áll előttünk, mint aki azt a parancsot adja a prófétának és a prófétáknak, mert többes számban van, az ige: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ma arról szeretnék szólni az ige alapján, hogy micsoda az Isten vigasztalása. Miért olyan fontos nekünk ez az ige ma is, nem csak ott és akkor, amikor Izrael népe a fogságba készül, illetve hát nem készül, csak muszáj, hogy oda menjen a büntetésképpen, és azzal az üzenettel küldi a prófétát hozzájuk az Úristen, hogy vigasztaljátok az én népemet. És ebben az van, hogy még meg sincs a seb, az Isten már elkezdi kötözni. Még nincs is ott a szemekben a könny, az Isten már kezdi letörölni. Még nincs is ott a fájdalom, de a balzsam már el van készítve. Mert az Isten ilyen gondoskodó Isten. Így előre gondoskodik Isten. És azt mondja ez a fejezet, de Ézsaiás könyvében még olvasunk erről, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ez a két íge úgy mutatja be nekünk a mi élő Istenünket, mint aki tudja, hogy mire van szükségünk. Mint aki tudja, hogy nekünk vigasztalásra van szükségünk. És mivel Isten tudja, hogy mire van szükségünk, ezért mindig azt akarja adni, amire szükségünk van. Sokszor nem azt adja, amit mi kérünk. Sokszor nem azt adja, amiért mi fohászkodunk, hanem azt adja, amire igazán szükségünk van. Mert jól tudja, ami mennyei atyánk, hogy mire van nekünk igazán szükségünk. És mi az, testvérek, amire minden embernek szüksége van? A vigasztalásra. Nem mondhatja senki, hogy neki nincs szüksége vigasztalásra. Még akkor is, ha úgy gondolja most, per pillanat, ahogy szoktuk mondani, hogy neki nem kell az Isten vigasztalása. De igazából mindannyian erre szorulunk, és Isten ezért adja parancsba, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Az Ézsaiás könyve 66. fejezete pedig úgy adja elénk Istent, aki azt mondja, hogy mint anya a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Tudjuk, hogy az anya hogyan szokta megvigasztalni a gyermeket. A gyermekeink annak idején ugye többször elestek, megütötték magukat, és hát annak irtózatos sírás vagy ordítás lett a vége. És akkor minden szülő azt csinálja, hogy kitárja a karját, magához öleli a gyermeket, a gyermek odaszalad ehhez a vigasztaláshoz, odahajtja a fejét az anyjának, vagy az apjának az ölébe, és amikor a szülő átöleli, még egy kicsit hikeg, még egy kicsit szipog, de már megvan vigasztalva, már nem fáj annyira a seb. Aztán jöhet a bekötözés is. Érdekes, hogy a Szentírásban, az Új Szövetségben ugyanezt jelenti a vigasztalni ige. Ha szó szerint fordítjuk, akkor azt jelenti, hogy magához hívni. Vagyis testvérek, Isten azzal vigasztal minket, hogy magához hív. Isten azzal vigasztal minket, hogy felajánlja a megtérést. Térjetek hozzám, térjetek vissza, elpártolt fiak. Az Isten vigasztalása az, hogy kitárja a kezét, és azt mondja a vigasztalásra szoruló embernek, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és az a bolond ember, aki nem az Úrban és nem az Úrnál keresi a vigasztalást, hanem máshol keresi, és másban keresi a vigaszt, mint az élő Istennél. A nagy kérdés az, testvérek, a Szentírásban, hogy miért is van nekünk szükségünk vigasztalásra. Elmondok egy történetet a testvéreknek, már több csoportban elmondtam, hogyha egyszer előfordult, egyszer-kétszer előfordul, hogyha nagyon idős valakit temetek, és nagyon bánt a gyászolók részvétének a hiánya, nincs egy könnycsepp sem a szemekben, az nagyon közönyösek, az engem nagyon irritál és nagyon bánt. Nem azt mondom, hogy zokogjanak annyira és sírjanak, meg jaj, veszékeljenek, de azért mégis egy élet, amely ott élt közöttünk, többet nincs velünk. Ez meg kell, hogy az embert rendítse. És amikor ilyen részvétlenül állnak a koporsó mellett, vagy az urna mellett, akkor előfordult, hogy azzal kezdtem a szolgálatot, hogy én azért vagyok itt, hogy titeket vigasztaljalak. Ekkor egy olyan enyhe mosoly átfut a társaságon, a hozzátartozókon, úgy egymásra is néznek egy kicsit, hogy hát el van tévedve ez a lelkész, és aztán folytatom persze, mert azért kell, hogy vigasztaljalak titeket, mert ez vár rátok is, meg ez vár rám is. Valahol egy urna vagy egy koporsó, ez vár ránk is. Mert a bűn miatt lefoly életünk, mondja az ének, s a halál velünk jár. És mivel minden embernek lefoly az élete, lefolyik az élete, ezért minden ember vigasztalásra szorul. És ki az, aki vigasztal? Azt mondja az ige, hogy Isten. Ebben a nyomorúságban csak az Isten tud bennünket vigasztalni. És ő erre kiadja a parancsot. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Mert kedves testvérek, a vigasztalásra a nyomorúságunk miatt van szükségünk. A Biblia szerint az ember nyomorúsága pedig a bűn, és a bűnnek a következménye. Ez az ember igazi nyomorúsága. Még csak nem is a babiloni fogság. Még csak nem is valamilyen testi nyomorúság. Az, amit mi úgy hívunk, hogy nyomorúság. Hanem a bűn és a bűn következménye, vagyis a kárhozat. És tudjuk, hogy ez a nyomorúság, ez örök nyomorúság az emberen. Mert hordozza már itt a földön a bűnnek a következményét, és majd a halál után hordozza a bűnnek az örök büntetését. Éppen ezért, testvérek, mivel a nyomorúságunk örök, mondjátok meg, hogy akkor milyennek kell lenni a vigasztalásnak. Akkor nekünk olyan vigaszt kell, ami örök vigasztalás. Akkor a vigasztalásnak is öröknek kell lenni, nem? És mit mond az Isten igéje az Istennek a vigasztalásáról? Keressétek meg a 2. Tesszalonika levél 2. fejezetében, ott azt mondja Pál apostol, hogy Isten bennünket mivel ajándékozott meg? Örök vigasztalással és jó reménységgel. Mert testvérek, ha a nyomorúság az örök, akkor a vigasztalásnak is öröknek kell lenni. Öröknek kell lenni. Vagyis olyan vigasztalás kell az embernek, ami nem csak az életben vigasztalja, hanem az élet után is, a biológiai élet után is vigasztalja. Igaz? Akkor örök vigasztalás kell. És az Isten miről gondoskodott az örök vigasztalásról? Azért gondoskodott az örök vigasztalásról Isten, mert olyan vigasztalást adott nekünk Jézus Krisztusban, amely vigasztalás nem csak e földi létre igaz, mert ha csak a földi létre lenne igaz a vigasztalás, akkor igaz lenne, hogy a vallás ópium a népnek. Akkor igaz lenne. De mivel az Isten vigasztalása nem csak e földi léten tart, és vigasztalja a hívőt, hanem egy örök életen keresztül, ezért nem igaz, hogy a vallás ópium a népnek. Mert az Isten vigasztalása az örök. Mi támasztja nekünk alá ezt, hogy Isten vigasztal a halál után? A Lukács 16. Ott van egy nyomorult ember a mennyben, úgy hívják, hogy Lázár, a Biblia meg is említi, és mit mond Ábrahám Lázárról? Azt mondja, hogy vigasztaltatik. Ugye? Most ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. Tehát olyan vigasztalást ad Isten az embernek, ami a halálban is vigasz. Nem fogom elmondani, csak utalok rá, hogy a mi reformától eleink pont ezt fedezték fel. Mi a te vigasztalásod, de hol? Életedben és halálodban. Mert felfedezték az igének az üzenetét. hogy olyan vigasztalás kell, ami a halálban is vigasz. Nem csak ami az életben. Mert hogyha olyan vigasztalást keresne az ember, ami az életben vigasz, azt megtalálja az alkoholista is, ugye? Ideig, óráig. Kicsit rózsaszínbe látja a világot. És megtalálják a hobbiban, a munkában, a családban. Olyan több emberrel beszéltem, akik azt mondták, tetszik tudni azért nagy vigasz, hogy azért eltemettem a páromat, de itt maradtak az unokák. Azért nagy vigasz. Valóban, lehet, hogy vigasz. Legyen is vigasz. De testvér, olyan vigaszunk van nekünk, amely csak a halálig tart, vagy pedig olyan vigaszunk van, amely a halál után is érvényes. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy bennünket az Isten örök vigasztalással ajándékozott meg. És mi ez az örök vigasztalás? Az örök élet. Az örök élet. Igen, testvérek, éppen ezért ez a vigasztalás örök, mert ennek nem lesz vége. Mint ahogy aki a vigasztalás nem veszi el és nem kapja meg, és nem kell neki az Isten vigasztalása és ölelő karja, az ő nyomorúságának se lesz vége. Ugye? Vannak, akik azt tanítják, hogy az állítólagos purgatórium, idézőjelbe téve, állítólagos purgatórium, az ember életében majd csak egy ideig tart. Hát addig, míg a bűnei ott elrendeződnek, kiégeti, vagy kiveszik őket onnan, imádság, pénz, valami által azért kiszabadítják a lelkét onnan. Nem mondom még az extrémebb dolgokat, de testvérek, a Bibliában az van, hogy férgük ki nem hal, és tüzük el nem alszik. Tehát a kárhozat is örök. Onnan kijönni nem lehet. Nagy közbevetés van, mondja az ige. Tehát aki ezt a vigasztalást nem kapja meg, akinek ez a vigasztalás nem kell, az vigasztalhatatlan lesz. Már itt a földön is, ha veszteség éri, és egy örökké valóságon keresztül, mert a bűnének büntetését fogja hordozni. Ebben az igében benne van az, hogy mivel vigasztal minket az Isten. Mivel vigasztal Isten? Figyeljétek meg a második gondolatot, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, vagyis Isten testvérek a vele való közösséggel vigasztal minket. A vele való közösséggel, mint az anya a gyermekét, ugye? Mert van egy kapocs köztük, van egy szál, ez a vigasztalás, oda lehet futni, oda lehet menni. Az Isten mit mond? Népemet. Azért, mert az Isten vigasztalása mindig az ő jelenléte. El lehet gondolkozni, hogy Lázár mitől vigasztaltatik, ugye? Most vigasztaltatik. Hát miért vigasztaltatik? Hogyan vigasztaltatik? Az Isten jelenlétével. Hogy ott van az Úr közelében. Mert itt a földön mi csak mondhatjuk, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem. De mikor majd tapasztaljuk az Isten közelségét, amikor majd látjuk az ő orcáját, ugye, ahogy a Jelenések könyvében meg van írva, na az lesz az igazi vigasztalás. Az Istennek a jelenléte, és Isten ezzel vigasztalja a népet, tudnélik a vele való kapcsolattal. A vele való kapcsolattal az, hogy az ő népe az övé. Hogy az én népem, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ezért kinek van vigasztalás a testvérek igazán? Aki az Úrhoz tartozik. Aki az Úré. Azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mind életemben, mind halálomban az a vigaszom, hogy nem a magamé vagyok, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és meg is őriz. És meg is őriz. Vagyis a hívő embernek ez a vigasztalása, hogy ő az Úrhoz tartozik, hogy ő az Úré. Mi az eszköze a vigasztalásnak? A Biblia szerint az ige,
a vigasztalás eszköze. Azt mondja, vigasztaljátok népemet, szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Mi a vigasztalás? Mi által jön a vigasztalás? Az ige által. Az ige által, amelyet hallok, amelyet hitben elfogadok, amelyet a Szentlélek ereje által befogadok és megcselekszek. Az Isten igéje a vigasz. Ezen keresztül közli az Úr velünk, hogy az enyém vagy. Ézsaiás igéje, de arról majd vasárnap lesz szó, hogy az enyém vagy. Mi a vigasztalás, hogy az enyém vagy? Mi a vigasztalása az Isten népének? Hogy az övé vagyok. Mi a hitvallása ezért az Isten népének? Hogy az Úré vagyok, hogy hozzátartozom. Hogy hozzátartozom. Ez az igazi vigasztalás. És itt az ige, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez, itt jövő időben van. Tehát úgy lehetne fordítani, hogy szólni fogtok Jeruzsálem szívéhez. Mert Isten nem csak Ézsaiást küldi vigasztalóul. Isten nem egy prófétát küld, hanem küldi a próféták sorát. És legutoljára, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, legutoljára pedig elküldte az ő egyetlen fiát utánunk. Tehát azt jelenti, hogy az Isten minden időben gondoskodik vigasztalásról, mert gondoskodik igéről, mert gondoskodik üzenetről, mert gondoskodik arról, hogy elérjen hozzánk ez a vigasztaló szó és vigasztaló ige. Mi ennek az eszköznek a hordozója? Mert hogyha a vigasztalás eszköze az ige hordozója pedig az ember. Az kapja a parancsot, hogy vigasztaljátok népemet, szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Tehát ennek az eszköznek a hordozója az ember. Mint ahogy egy eszköznek a hordozója is az ember. Mert hogyha a cipész akar készíteni egy cipőt, akkor megfogja az eszközt. Ha a sebész műteni akar, akkor megfogja az eszközt. Ugye? És sorolhatnánk tovább. És megfogjuk a kalapácsot. Sarlóról ne beszéljünk. Megfogjuk az eszközt. Ott van az eszköz, az íge. És az Isten mit mond? Szádba adom az ígét. És megmondja Ézsaiásnak, meg megmondja a prófétáknak, hordozzátok a vigasztalás eszközét, és ezt hirdessétek a népnek. A Biblia egésze erről szól, testvérek, a Biblia egésze szól erről, hogy ez a vigasztalás Istentől jövő vigasz, tőle átvett és továbbadott vigasz. És továbbadott vigasz. Mert mi az Isten igéjét, a hívő ember az Isten igéjét nem adja, hanem továbbadja. Vigasztaljátok népemet, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki. Vagyis az Isten megmondja, hogy mit hirdessetek neki. Ugye? Mit hirdessetek neki? Mikor az Isten mondja a prófétának, hogy prófétálj, kiálts! A próféta megkérdezi, de mit kiáltsak? Mit kiáltsak, Uram? Az Isten megmondja, hogy testvérek, hogy mivel vigasztaljátok az én népemet? Mert Isten nem azt mondja a prófétának, hogy valamit találjatok ki. Valamit hozzatok össze, gyerekek. Valamit okoskodjatok ki, mert hát ti tudjátok, hogy az emberek hogyan éreznek. Hanem azt mondja, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez. És az Isten megmondja, hogy mit szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Figyeljétek, megmondja. Mert testvérek, ezzel Isten azt akarja mondani nekünk, hogy csak az a próféta, és csak az a tanítvány, és csak az a hívő ember lesz alkalmas a vigasztalás eszközének hordozására, aki maga is megvigasztalt ember. Aki maga is megvigasztalt ember. Hol mondja ezt az ige nekünk? A 2. Korintus 1-ben. Ugye, ahol Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy megvigasztalunk, mert a vigasztalás Istene, megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, de mivel? Azzal a vigasztalással, amivel Isten vigasztal minket. Tehát ahhoz, hogy vigasztalni tudjunk, és vigasztalni tudjanak az Istennek a gyermekei, ahhoz nekik maguknak kell megvigasztalt embereknek lenniük. Akik el tudják mondani, nincs kétségem, megvigasztaltál, erősítéd én hitemet, ahogy az énekíró fogalmazza. Nincs kétségem, megvigasztaltál. Majd erre még visszatérünk, testvérek, tudnilik, azért csak azt tud vigasztalni, és csak annak érdemes vigasztalni, aki maga is megvigasztalt ember, mert hogyha az igének a megtartó ereje nincs nálam, akkor az igének a meggyőző erejét se fogom kapni. Ha az igének a megtartó ereje nincs nálam, akkor az igének a meggyőző erejét sem tudom alkalmazni. És akkor a trombita bizonytalan zengést fog tenni, és nem készülnek a harcra, és nem találunk magunk körül megvigasztalt embereket. És testvérek, nézzük meg végül, hogy mi a vigasztalás tartalma a Biblia szerint. Itt van ebben a két versben, ez is benne van, a vigasztalás tartalma. Hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Mi a vigasztalás tartalma? Az, hogy bűne megbocsátatott, az, hogy vétke elfedeztetett, hogy vége van nyomorúságának, mert az Úr sújtotta őt bűneiért. Éppen ezért, testvérek, azért gazdag ez az ige, mert ez az ige Jézusról beszél. Jézus Krisztusról beszél. Mert tudjuk, hogy csak így lehet értelmezni, hogy bűne megbocsátatott. Hogy vége van nyomorúságának, hogy kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért, vagyis megtörtént a bűnnek a büntetése. Éppen ezért, testvérek, a vigasztalása a hívő embernek az elsősorban, tehát Jézus Krisztusban van. Jézus Krisztusban van. Tudnilik abban, hogy ha megbocsátatott a bűn, hirdessétek, bűne megbocsátatott. Ha megbocsátatott a bűn, akkor nem kell kétségbe esnem, mert akkor nem lesz számon kérés. Akkor nem lesz ítélet. És mit mond Pál a Róma 8:1-ben? Olyan boldogan mondja, hogy nincs ítélet, nincs kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a hívő embernek ez a vigasztalása, testvérek. Nincs adósságom. Krisztusban megbocsátott az Isten, elvette bűneim terhét. És ez olyan jó, hogy most úrvacsorára készülünk, amikor az Úristen vasárnap majd a szemünk elé teszi ennek a bizonyítékát, hogy ilyen kézzel fogható, ennyire érezhető, ilyen valóságos, hogy megbocsátatott a bűn, és nincs ítélet. Mert a hívő ember vigasztalása, testvérek, amely vigasztalás az életben is, és a halálban is vigasztalás, és az örökké valóságban is vigasztalás az ez. Az ez. Hogy örök életet adott nekünk az Isten, és az az élet az ő fiában van. És erről beszél a Szentírás. Az Isten ezzel akar bennünket vigasztalni. És nehogy azt mondja valaki, hogy ja persze, hát az Isten vigasztalása majd csak a halál után, de hát itt a földön, itt olyan nyomorult vagyok, gyászom van, betegségem van, idősödök, ahogy szoktam mondani, gyűlnek a leletek, gyűlnek az ambulánslapok, ugye a zárójelentések. De testvérek, akkor mi a vigasztalás? Ebben a két versben ez is benne van, a földi vigasztalásunk. Tudnilik azt mondja, hogy vége van nyomorúságának. Ezt ha szó szerint fordítjuk, akkor így kell fordítani, hogy háborúsága befejeződött. Vége van nyomorúságának. Mi ebben a vigasztalás? Az, hogy az Isten határt szab. Az Isten határt szab. Ezen a földön mindannak a gonosznak, mindannak a rossznak, amit a hívő embernek is el kell hordozni és el kell viselni, mert mi is testben vagyunk, mi is húsvér emberek vagyunk, mi is a között a nép között vagyunk, amely ítéletet érdemel, mint ahogy Izrael népe akkor, a között a nép között volt, amely ítéletet érdemlett, a hitetlenek között. Mi is hordozzuk a keresztjeinket, ahogy Borkó Julianna megírta ebben a csodálatos énekben, amit énekeltünk, megterhelt az élet nehéz keresztjével. Atyám, benned bízva hordozom békével. Miért? Mert megvigasztaltál. Mert az Isten azt mondja, hogy vége van a nyomorúságnak. Mert az Isten határt szab a nyomorúságnak. Határt szab a nyomorúságnak. Éppen ezért ez a nagy vigasztalás, testvérek, mert az Úr eleget tett a mi bűneinkért. Mert a bűnnek van következménye. Nem az történt, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, nem az történt, hogy az Isten csak úgy semmiért elengedte a mi bűneink büntetését, hanem Jézusban felvitte a fára, Jézus felvitte a fára a mi bűneinket. Oda van szegezve az adóslevél. Mert a bűnnek muszáj, hogy büntetése legyen, mert az Isten igazmondó. Isten nem hazudik, de valaki eleget tett. Háborúsága befejeződött. Igen, testvérek, az a kérdése a ma estének, hogy vajon te megvigasztalt ember vagy-e? Mert az Isten a megvigasztalt emberekre azt bízza, hogy vigasztaljanak másokat. Van egy énekünk, a 472. dicséret, hát ha még egy éneket lehetett volna énekelni, akkor azt énekeltük volna közösen. Ott az első versben arról van szó, ha ismeritek ezt az éneket, ott az első versben az, hogy az éhség miatt, a fagy miatt, az apjuk két szemében a meghasonlás vágya ég, és akkor a végén pedig az, hogy lelkek éjét oszlatni éjjel, reád az Úr ezbíztalást, hogy hoz Krisztus szent nevével a bűnösnek szabadulást. Tehát két kérdése van a ma esténknek. Az egyik az, hogy te megvigasztalt ember vagy-e? Mert ha megvigasztalt ember vagy, akkor boldog ember vagy. Ha megvigasztalt ember vagy, akkor megelégedett ember vagy. Ha megvigasztalt ember vagy, akkor még a halálra is boldogan készülő ember vagy. Mert tudod, hogy ez a vigasztalás, ez örök. Ez elhúzódik az örökkévalóság távlatain keresztül. És életben és halálban is vigasztalás. A másik kérdése a mai igének, hogy ha te megvigasztalt ember vagy, akkor beállsz-e abba a sorba, akiknek azt mondja az Úristen, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Mert akkor be kell állni. Mert akkor mi sem tudunk mást mondani. Akkor azzal kell vigasztalni, ami Isten bennünket vigasztalt. Akkor tudjátok, mit kell leginkább hirdetni az embernek? Azt, hogy van bűnbocsánat. Azt, hogy van bűnbocsánat. A beteget nem azzal kell vigasztalni, hogy majd fog még táncolni az unokája lakodalmán. Majd fog még enni ezt meg azt, jó kajákat, jó ételeket. Ugye? Mert ezzel a világ is tud vigasztalni, testvérek. Ezzel bárki tud vigasztalni, úgymond. De hát ez nem vigasz. Annak, aki ott fekszik, nyomorultól aztán még egy pohár vizet is olyan nehezen iszik meg. Ugye, annak ez sovány, szoktuk is mondani, hogy sovány vigasz. Mivel kell nekünk az embereket vigasztalni? Ezzel, hogy Jézus Krisztusban van bűnbocsánat. Jézus Krisztusban van örök élet. Jézus Krisztusban van feltámadás. Akkor van vigasztalás. És legyél megvigasztalt ember, és legyél vigasztaló. Úgy, mint Ézsaiás, mint Mikeás, mint Keresztelő János, mint Jézus Krisztus, mint Péter, mint a tanítványok, mint az egyházatyák, mint a hívő őseink, mint az összes hívő. ezen a földön, akik éltek, akik beálltak ebbe a sorba, hogy vigasztalják az embereket a nyomorúságban. Mert Isten vigasztaló Isten, és Isten vigasztalni akar. Csöndes imádságban ezért áldjuk most őt. Hajtsuk meg fejünket. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük a mai igét, amit olvashattunk már reggel is. És köszönjük, hogy ennek két versét most idehoztad ebbe a templomba. És beletekinthetünk abba a csodába, hogy te valóban olyan vigasztaló atya vagy, aki megszántál bennünket a mi nyomorúságunkban, aki nem gyönyörködtél a bűnös halálában, bűnének következményében, hanem azt akarod, hogy megtérjen az ő útjáról és éljen. Köszönjük, Urunk, hogy minden ige ezért a vigasztalás igéje. Mert minden ige a vigasztalóról szól. És amikor elment az Úr Jézus Krisztus, azt ígérte a tanítványoknak, hogy majd más vigasztalót fog küldeni nekik. De ugyanazzal a vigasztalással, a hozzád való hívogatással, a benned és tőled elkészített és tőled átvehető bűnbocsánatnak és örök életnek a reménységével, a menny titkaival akarsz bennünket vigasztalni. Hadd menjünk úgy haza ma este, Urunk, hogy igen, megvigasztalt emberek vagyunk. Életünkben is, halálunkban is, még akkor is, hogyha megterhelt az élet súlyos keresztjével. Még akkor is, hogyha tragédiák, gyászok sorozata van mögöttünk. Még akkor is, hogyha testi nyomorúságokkal is küszködünk. De köszönjük, hogy te tartasz hű karjaidon bennünket, és egyszer majd jelenlétedben vigasztalódhatunk, amikor letörölsz minden könnyet a mi szemeinkről, és elveszel minden rosszat, amely itt a földi létben fenyegetett bennünket, és el akart nyelni, és láthatunk téged, és nevet homlokunkon lesz. Kezünkben pálmaágak, ó, Úrunk, mi csoda, vigasztalásunk, áldott tartalma. Köszönjük ezt neked. És kérünk, hogy terhelj el bennünket a feladattal, a szolgálattal, hogy mi is tudjunk vigasztalni másokat. Olyan sok vigasztalhatatlan, vigasztalást kereső ember van körülöttünk. Küldj hozzájuk, Urunk, hogy egy lélekért se érjen vád, hogy mi miattunk nem látott meg téged. És áld meg most a csöndes imádságunkat is, amit eléd viszünk egyen-egyenként. Amen. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És záró énekül énekeljünk egy olyan éneket, amelyben bár egyszer fordul elő a vigasztalás, de az egész ének a vigasztalásról beszél, majd meglátjuk, hogy minden verszakban benne van. Igaz, hogy inkább reggeli ének, de hát nem sokára már úgyis reggel lesz, úgyhogy énekelhetjük így is, testvérek. Hiába, de annyira a vigasztalásról szól, hogy bár reggeli ének, de azt gondoltam, hogy ezt énekeljük el, mert minden versében ott van, hogy micsoda az Isten vigasztalása. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Amen. Áldás, békesség, jó éjszakát kívánunk!